Ültem a bányató partján, itt Magyarországon, közben tengerparti fotókat néztem az Instagramon, és hogy hát teljes legyen a kép, és arra gondoltam, hogy de hiányzik innen egy mikrofon, meg két jó barát, akivel megbeszélhetnénk a pénzügyi világ újabb rejtelmeit, és hát növelhetnénk a minket nézőket és hallgatókat tájékozottsági szintjükben, pénzügyi kérdésekben, úgyhogy ma így is fogunk tenni, mégpedig arról fogunk beszélni, hogy a fiatalok mibe fektetnek. Kezdünk.
Bármilyen kijelentés, információ a beszélgető felek személyes véleményét tükrözi, ami nem minősül ajánlatnak és befektetési tanácsnak. Így nem alkalmas befektetési döntés meghozatalára.
Szóval Pénzbeszél podcast, Horváth Attila, Turiák Bence és Magyar Zoltán in the house. Nagy a szeretet, hát többeknek föltűnhet, hogy bizony ez egy új stúdió. Tehát nem én lettem szebb, sőt, hanem a stúdió nem hitelből van, nagyon fontos, és hát tágasabb, jobb, kényelmesebb. Hogy érzed magad, Attila, itt az új stúdióban?
Nagyon kényelmesen.
Bence?
Nagyon kényelmes, és ugye nem hitelből, és nem az ügyfelek pénzéből, ami legfontosabb.
Ez nagyon lényeges. Azt Léci, Attila, segítsd megvilágítani, hogy pontosan milyen vázlatpontok mentén fogunk haladni a mai adásban.
A mai adásban végig fogjuk nézni azt, hogy mibe fektetnek a fiatalok. Először ugye definiáljuk azt, hogy ki is számít fiatalnak, hogyan gondolkodnak ők, a befektetésekkel kapcsolatban hogyan fektetnek be, illetve az, hogy szerintünk, illetve hát nálunk sokkal profibb, sokkal tapasztaltabb befektetők szerint, hogyan kellene befektetniük, és szerintem, ami az idősebbek számára is nagyon érdekes, hogy mi az, amit tanulhatunk az idősebbek, hát én is kicsit idősebb vagyok, mint a definiált korosztály, de hogy a még idősebbek is mi az, amit tanulhatnak a fiatalabb befektetőktől, illetve fordítva is mi az, amit a fiatalabbak tanulhatnak az idősebbektől.
Jó, oké. Rögtön akkor azt definiálhatjuk, hogy ki számít fiatalnak, és remélem, hogy mi azok vagyunk.
Én biztosan a ti életkorotokat lehazudhatjuk, de a KSH hivatalos adatai szerint, aki 19 és 29 éves kor között van, az számít fiatal felnőttnek, fiatal befektetőnek ezáltal.
Tehát 19 és 29 esztendő közötti sáv. Én nekem, amikor először hallottam ezt, hogy fiatal befektetők, ilyen 14-15 évesek jutottak eszembe, aztán rájöttem, hogy még nincs a zsebükben elkölthető pénz, tehát jó eséllyel azért 19 éves kortól van ez, nem?
Meg ugye nehezen is hoznak önálló döntéseket, mert 18 éves kor fölött lehet önállóan értékpapírszámlát nyitni, úgyhogy igazából innentől válik élessé a dolog. Persze nyilván vannak kivételek, de igazából 18 év felett az, amikor már felelősen, meg mindenki önállóan dönthet.
Mm-hmm. Hát két ok van, tehát hogy egyrészt önálló döntést hozott, önállóan döntést hozni, meg hogy egyáltalán bármiről, pénzről döntést hozni még.
Igen, de majd fontos lesz, és ki is fejtjük, hogy valóban a klasszikus tőkepiaci befektetésekhez kell egy bizonyos életkor, hogy ugye legálisan fektethessen be valaki, viszont itt majd, mikor bemegyünk biztos az alternatív befektetésekbe, az fog látszani, hogy a közel nem kell minden befektetéshez ugye felnőttnek lenni hivatalosan, hogy megtehessük.
Mibe fektetnek konkrétan a fiatalok?
Talán a legnépszerűbbel kezdem, amivel a legtöbb hallgató tisztában van, vagy hát tud a létezésről, ezek a kriptodevizák. Nagyon érdekes, ezzel kapcsolatosan egy amerikai oldalnak a felmérését megtaláltuk, a bankrate.com-ét egész pontosan, és azt írják, hogy a fiataloknak, ugye ez a 19-29 éves közötti kornak több mint a fele komfortosabban, hogy kriptodevizába fektessen. Nagyon érdekes, mert ugye ez egy decentralizált dolog, és nincs is mögötte úgymond valós érték, mint egy ígéret. Nem tudom, ti ezt hogy látjátok.
Ez egy generációs sajátosság, nem? Van is egy könyv a pénz pszichológiája, amiben leírják azt, hogy milyen történelmi időszakban született, attól függ, hogy ő milyen befektetéseket fog preferálni. Tehát, hogyha egy olyan világban született, ahol a részvénybefektetések nagyon jól mentek, és ezt látta a szüleitől, hogy az egy jó befektetés, akkor felnőttként ő is nagy részvénybefektető lett, ha pedig pont egy válságos időszakban vált felnőtté, akkor meg azt látta, hogy minden nagyon kockázatos, és inkább otthon kell tartani a pénzt. A kriptodeviza valószínűleg hasonlókkal magyarázható, hogy egy olyan világba csöppent bele, mondjuk ez az Y.
2008-as válság környékén nőhettek fel, ugye ezt hallhatták, hogy a bankok így, bankok úgy, és lehet, hogy pont ez a decentralizáltság ezért volt nekik szimpatikus lehet.
Aha. És akkor ők a Z és az X, nem bocsánat, ugye
Y
és a Z generáció, de inkább a Z generációsok azok, akik most 19.
Igen. Már olyan érdek vagyok, hogy ezeket nem is tudom követni.
Nem is tudod, aha. Az a lényeg, hogy akkor ők ebbe születtek bele, hogy az, hogy kriptodeviza, meg az, hogy a telefonon keresztül is be tudok fektetni, az egy tök valós.
Azt, hogy mondod, hogy a telefonon keresztül, szerintem az egy nagyon fontos korosztályi sajátosság. Ha megnézzük a Robinhoodnak az ügyfeleit, ugye Robinhood alapvetően applikáción keresztül működő, ilyen diszkont broker cég, Amerikában nagyon megy, 18 millió ügyfelének több mint a fele életében az első számlát, első értékpapír számláját azt ezen a felületen nyitotta meg, és a 96%-uk a felhasználóknak az havonta legalább egyszer valamit matat az applikációban.
Mibe fektetnek, de ott azért fektetnek?
Részvények, ott részvények mennek elsősorban, és ami szerintem a Robinhoodnak egy sajátossága, ugyanígy díjtalan, vagy annak látszik így a kereskedés. Az applikáció igazából, ami megdobja az egésznek így a működését, hogy az egész ilyen játékszerűvé válik, olyan, mintha nem tudom, az idősebbeknek olyan, mintha tetriszeznének, a fiatalabbaknak meg nem tudom, valami más számítógép.
Itt látszik, játék. Hogy erre a generációra, erre a célközönségre tervezték meg az applikációt is, tehát ők tudatosan targetálták, hogy hogy fog kinézni nekik ez a felhasználó felület. Ezek szerint sikeresen.
Nem ez volt az a platform, amin keresztül egyébként a GameStop-hoz hasonló ilyen felhájpolt részvény futamokat is?
Hát ott nagyon összeértek, igen, a GameStop-a kapcsolatos szálak a Robinhood-on.
Érdekes is, mert a Robinhood egy időben, amikor a GameStop ölet így a csúcson járt, limitálta is ennek a részvénynek a vásárlást, amiből óriási balhé lett, pont a fiatalabb generációnál, mert ugye, mintha kicsit a hedge fundok, ugye a intézmény befektetők mellett állt van ez a Robinhood, nem pedig ugye a kis befektetők mellett, ugye a hétköznapi emberek mellett. Ugye ez is mutatja, hogy a különböző források onnan tájékozódnak a fiatalok, tehát mondjuk ez lehet egy Reddit, TikTok akár, vagy Discord, itt óriási mennyiségű, hasonló korosztályú gondolkodású ember tud egy helyre gyűlni, és rengeteg információt tud áramlani.
Igen, az itt elhangoznak olyan szavak, amik engem arra ébresztettek annó, hogy azt hiszem, hogy kezd elmenni mellettem a világ. Egyszer egy 12 éves ismerősöm azt mondta nekem, hogy most ne haragudjak, nem ér rá, mert Twitch-en streameri a LOL, és akkor egy picit úgy csináltam, mint aki érti, hogy mi az a Twitch, meg a streamelés az oké, tehát valós időben ugye nyomon követni valamit, nézni egy adást, ez rendben van, de az, hogy Twitch-en, meg a LOL, hát igen, rá kellett jönnöm, hogy az egy játék, és a Twitch az pedig egy ilyen videó megosztó felület, ahol streamelni lehet, miközben játszol. De mindegy, itt pedig a Discord, a Reddit, és még elhangzott talán.
TikTok.
És a TikTok. A TikTok az szerintem a többségnek megvan, aki minket követ, hallgat.
Ugyanide tartozik végülis kategóriájába az Instagram, Facebook, de vagy kezelhetjük az egészet, a Redditet is fórumként úgy általában. Fórum. Azok az online eszközök, online információs csatornák, amit használnak a fiatalok, az ugye nagyon meghatározza azt, hogy ők majd milyen döntéseket fognak hozni, hiszen ugye ezek azok az impulzusok, azok, amik érik őket, hogyha valaki, nem tudom, lehet, hogy ettől teljesen függetlenül egy fórum életet él más témákban, szembe jön vele, ez nyilván ezt egy hitelesebbnek fogja találni, ahogy mondjuk az idősebbek a tévét találják hitelesebbnek, vagy nyomtatott sajtót, az a fiatalok meg inkább ebben a világban élnek, itt vannak milyen influencerek?
Finfluencerek, ezeket így hívják. Ugye ez a finance és az influencer szónak a keverék, ez lényegében ezek a pénzügyi, hát az online pénzügyi tanácsadók, hívhatjuk őket, így pénzügyi influencerek, akiknek ugyanúgy a videóit rengetegen nézik, mint mondjuk régen valaki, a híradóban tájékozódó sok fiatal őket követi, látva, hogy mondjuk mennyire voltak sikeres befektetések terén. A információk minősége azért eltérhet, mennyire valósan mondjuk valami hasznos vagy nem, de ezek pénzügyi guruknak is lehet hívni, valaki Ray Dalio, valaki meg kripto tanácsadónak a mentén befektet. Úgyhogy az algoritmusok miatt, hogyha mondjuk én elkezdek cicás videókat nézni, vagy főzős videókat, órákig pörgetetek, és csak ilyen témakörbe fog nekem feldobni az internet videókat, vagy akár cikkeket. És nyilván ott is nagyon nagy az információ zaj, lehet, hogy ugyanannyi fals van, mint amennyi igaz, de egyszerűen sokkal gyorsabban zajlik az információ az ebből a szempontból. Így mondjuk befektetési döntést is gyorsabban tudok hozni, és akár mondjuk hasonló gondolkodás emberek is gyorsabban össze tudok gyűlni, akár bármilyen fórumon.
Oké, mi befektetnek még?
Cipőkbe például, hogy akár maradjunk ilyen alternatív dolgoknál,
Legóba, igen, a Legóról majd te tudsz kicsit többet mesélni. A legdrágább kosaras cipő, amit valaha eladtak, 2,2 millió dollárért ment el, ami hát durván 700 millió forint lehet mostanában, de nyilván ez egy egyedi eset, viszont az is jellemző, hogy bizonyos fiatalok akár napokat kempingelnek boltok előtt, tehát ez is inkább főleg Amerikában van azért, hogy limitált darabokat vegyenek, amik érdekes módon jó is értékállók, hogyha dobozba tartjuk őket, és egyszer se vesszük fel őket.
Tehát egy sátor fel van állítva egy cipő
bolt előtt, napokig,
és várják a nyitáskor
pontosan.
Az árukészlet frissülését,
igen.
És a legjobb vételeket ott leadják.
És ugye ez olyan, 18-nak se kell lenni például, hogy így gyorsan csináljunk pénzt.
Értem.
Szerintem ez többnyire azért egy félreértett dolog, mert ez könnyen értelmezik sokan befektetésként. Én a Legóban egy jobban jártas vagyok, és egy több emberrel beszéltem már, aki úgy vásárol szetteket, hogy félrerakja nyugdíjra. Tehát, hogy úgy elhangzik konkrétan az, hogy ő azért veszi meg ezt a szettet, hogy majd a nyugdíjas éveivel ebben jól el fog tudni élni.
Legó nyugdíjalap?
Legó nyugdíjalap, igen. Tehát azért nem veszik figyelembe azt a részt, hogy szerintem igazán azok tudnak jó pénzt keresni az ilyen alternatív eszközökkel, akik erre nem befektetésként, hanem vállalkozásként tekintenek. Mert szerintem ez két teljesen különböző dolog. Ahhoz, hogy valaki igazán, meg stabilan tudjon ezzel pénzt keresni, nagyon mélyen el kell merülnie abban, hogy hogyan működik ez a piac. Tehát egy nagyon mélyes, meg nagyon mély, meg nagyon szerteágazó piacismeretre kell szert tenni. Kockázatot kell vállalni, több cipőbe, vagy több doboz legóbb, vagy több, nem tudom, órába, bármibe így kell investálni, hogy a végén ez majd megtérüljön, és menet közben is benne kell maradni ebbe az egész piacba, hogy hogyan működik. Szóval bár első ránézésre úgy tűnik, hogy ez olyan, mintha megveszek egy Coca-Cola részvényt, és akkor lök rajta 20 éven keresztül, csak mondjuk az elmúlt egy évben lehet, hogy többet kerestem volna egy cipővel, vagy egy doboz legóval, mint hogyha Coca-Colát vásárolok, de hogy azért ezeket nagyon másképpen működnek. És ez szerintem ez egy nagyon könnyen félreérthető része az ilyen típusú befektetésnek, vagy annak vélt üzletnek.
Oké, akkor kriptodeviza az egyik, cipők, és ez mind alternatív befektetésnek számít, mert hogy ha nem is befektetés, nem spekuláció, ezt akartam kérdezni, mert vállalkozásnak is hívtad, az vállalkozik, aki tényleg ilyen munkajelleggel, nagy tételben, elmélyülten foglalkozik vele, kvázi ilyen második munkahelye.
Hát üzletszerűen kereskedik vele.
Kereskedik vele. És aki meg spekulál, az inkább az, aki ilyen megpróbál megjátszani rövid távon egy jó vételt, hát ha jobb lesz az ára később, vagy el tudja adni többért.
Hát igen, ez a nagyon rövid táv, mint a napi kereskedés, ugye ott is azért inkább a spekuláció első körben, ami dominál, mert ugye hosszabb távú befektetést tudunk inkább értékalapnak hívni.
Igen, és ez egyébként szerintem jellemző a fiatalabb korosztályra, hogy sokkal gyorsabban szeretne pénzt keresni. Ez rám is jellemző volt, bevallom most őszintén, hogy amikor még fiatalabb volt, amikor még ebbe a korcsoportba tartoztam, akkor az én szemem előtt is az volt, hogy minél gyorsabban, minél több pénzt keresni, és hogy így belefért az, hogy nagyobb kockázatot vállaljak, még akkor is, hogyha nem tudom, lehet egy részvény, vagy valamilyen értékpapírvásárlási ügylettel egy nagyot így buktam. Ez szerintem egy nagyon nagy különbség így a fiatalok meg az idősebbek között, hogy amikor valaki fiatal, kevés pénze van, akkor sokkal gyorsabban szeretné az, hogy neki nagyon sok pénze legyen. Ugye sokkal könnyebben ráharap szerintem a horogra, amikor azt látja, hogy akár az influencerek, akár egy kiemelkedő esetben valaki, nem tudom, kriptóból milliárdos lett, egy-egy ilyen üzletet csinált, és irdatlan vagyonra tett szert, akkor ugye könnyen azt hisszük, hogy most nagyon nagy eséllyel lesz. Szerintem azért azt érdemes látni, hogy ha valaki példaképként kezel egy olyan másik szemét, aki mondjuk egy üzlettel 1000%-ot vagy 5000% hozamot ért el az elmúlt 1-2-3 évben, akkor valószínűleg ugyanazzal az üzlettel nem lehet már a következő 1-2-3 évben megismételni ezt a hozamot. Ez már ugye mögöttünk van, nem ugyanez lesz így előttünk. Tehát ahhoz, hogy valami hasonló sikert lehessen elérni, ahhoz az jóséje nem pontosan azt kell másolni, hanem valami megint valami egy új dologba fogni, ahol egyébként az esélye annak, hogy valaki igazán nagyot durancson, hát egy a millióhoz, 100 000-hez nagyon kicsi.
De akkor bejön még egy aspektus, ugye nem csak az, hogy ugye alternatív befektetések keresnek, hanem rövid távon gondolkodnak, és rövid távon szeretnének kiugró hozamokra szert tenni. Amit egyébként hozzáteszem, meg tudok érteni. Gondolj bele, aki összesen 2 évtizedet töltött eddig a Földön, abból a jelentős részét szülői pártfogoltság mellett, és valaki azt mondja neki egy befektetési tanácsadáson, hogy az ajánlott minimum befektetési időtáv 10 év részvényekkel. Hát az életének az 50%-a. Tehát azt mondja, hogy még ennek az életnek a felét még várjam arra, hogy egyáltalán valami legyen. Hát az kizárt dolog. Ide nekem a Jordan csukáját, vagy bármit, amivel meg lehet csinálni.
Meg ez a nyugdíjra félre rakni. Tehát, hogy 20 évesen rakjak félre valami olyanra, ami elvileg majd 65-67 éves koromban fog
meg kétszer olyan messze van, mint
amennyit eltöltöttél.
Ugye eleve megemészteni is nagyon nehéz azt, hogy hogy miért rakjak félre pénzt azért, hogy majd a nyugdíjas korban legyen jó életem, miért ne legyen most jó életem?
Igen.
Tehát,
igen.
Hogy miért várjak vele?
Egyébként szerintem ez egy nagyon fontos fordulópont lesz, mert egyébként egy idő után a legtöbben ugye kijozzanodnak, és fiatal felnőttből egy ilyen tapasztaltabb felnőtté válnak, és rájönnek, hogy azért nem lehet egyik napról a másikra meggazdagodni, és akkor lesz szerintem az a pillanat, amikor a megtakarításra nem a jelenkori énünk megrablásaként tekintünk, hanem a jövőbeli énünknek kedvezve, úgyhogy egyébként a jelenkori énünket sem fosztjuk meg a lehetőségektől. Csak ezt az aranyközéputat megtalálni, ez szerintem a felnőttséghez vezető egy ilyen elég nehéz utacska.
Hát úgyhogy... ez szerintem egyébként oké az, hogyha valaki szerez rossz tapasztalatokat olyan értelemben, hogy pénzt veszít.
Kell is.
Ez akkor jó, hogyha valaki ezt fiatalon érje. Tehát inkább valaki ezt 20 évesen veszítse nagyobb pénzeket, vagy az akkori vagyoni helyzetéhez képest nagyobb pénzeket, azzal, hogy nem tudom, kriptóba, cipőbe, bármi másba rakja, beleszáll egy piramis játékba, vagy valamibe, mint hogy ezt megtegye, nem tudom, 60 évesen, mert akkor egy életnek a megtakarítása úszik el, akkor már nincsen előtte még 40 év, hogy ezt így újraépítse.
Igen, ezt akartam mondani, hogy ez a rövid távú meggazdagodási vágy, magas hozam szükséglet, ez tökéletes táptalaja a csalásoknak. Tehát, hogy tipikusan ezt szokták a piramis játékok elején mondani, hogy az összes hozamot tudjuk tegnapra, viszont kéne az összes pénzed. És akkor ezek a pénzek tűnnek el aztán szélsebesen. De így van, ez nagyon jó, hogy fiatalon történik.
De tényleg ez is fontos, hogy szerintem azért a fiatalokat abban a szempontból meg lehet védeni, hogy mondjuk nyilván 100 000-ből egy olyan 17 éves van, aki mondjuk Ferrarival jár, szórja a pénzt, de nyilván, hogyha folyamatosan ezt az impulzust kapják, akkor ugye el szeretnék hinni, ez velük is megtörténhet. És nyilván lehet, hogy még könnyebben befolyásoltak ezek a fényűzéssel, vagy még nem volt részük csalásba, de hogy ezáltal
még könnyebb... Még az idősek is sokszor
vedelnek neki. Igen, idősek is, igen.
Oké.
Okay. De szerintem azért ne általánosítsunk, tehát azért az, legyünk így korrektek, hogy most azért tényleg szélsőséges eszközökről beszéltünk, kriptóról, cipőről, nem tudom, NFT, van egy pár ilyen vad dolog, amivel tényleg ilyen akár gigahozamokat, de nagyon nagy veszteségeket is lehet elérni, meg nyilván beszéltünk rövid távú hozzáállásról, de hogy azért ez nem minden fiatalra jellemző, és hogy ne is beszéljünk a fiatalokról úgy, mint ahogyan egyébként nagyon sokan megteszik, hogy 19 és 29 év között mindenki ugyanolyan, hanem azért nagyon sokan vannak, akik pénzügyileg tudatosan állnak hozzá már fiatalon, és nekik egyébként most szerintem sokkal jobb lehetőségeik vannak, mint mondjuk 10-20 évvel ezelőtt azoknak, akik akkor voltak fiatalabbak, mert most már nagyon sok minőségi információ is van, könyvek, egyébként vannak minőségi podcast csatornák, meg úgy általában tényleg hasznos és rendezett információk, amiket nagyon könnyen és sokszor ingyen
ez fontos.
Igen, be lehet szerezni, egyszerűen csak az idejét rászállni, elkezd egy kicsit szörfölni, nézelődik meg. Nagyon sokan így az életmódjukból adódóan is eljutnak oda, hogy megtakarítanak, vagy pénzügyileg így tudatossá válnak, mert hogyha mondjuk kevesebbet költenek, nem járnak fesztiválozni, nem járnak, nem tudom, annyit szórakozni, és egyébként van mondjuk egy jól fizető munkájuk, mert hogy előtte jártak egyetemre, ahol így kigyúrták magukat szellemileg, akkor nekik úgy alapból fog képződni egy megtakarításuk, hogyha ha elég érettek hozzá, akkor szerintem ezzel a ponton már is kezdenek azon gondolkodni, hogy hogyan lehetne ezt a lehető legjobban hasznosítani. Ők bizonyos téren nagyon nagy előnybe kerülnek.
Párszor már beszélhettem 20-as éveinek elején járó befektetőjelöltekkel, akik igazából teljesen értékalapon, hagyományos eszközöket keresve, a szüleit vagy felmenőit lemásolva akartak már befektetni eleve, és egyáltalán nem akartak egyik napról a másikra meggazdagodni, hanem egy ilyen, sőt, nyugdíjukra félretenni. Tehát a legfiatalabb, akit ismerek, és nyugdíjra takarékoskodik, az 20 esztendős korában indította el a saját nyugdíj megtakarítását. Tehát ma már ez az ő szemléletükben az, hogy a nyugdíjukról nekik kell gondoskodni, az sokkal inkább megvan, mint a korábbi generációknál. Az ilyen szempontból mindenképpen jó, hogy behoztad, hogy ne általánosítsunk, hanem árnyaljuk a képet, mert hogy van egy csomó mindenki, aki meg írtó fiatalon kihasználva ezt a nagyon könnyű információhoz hozzájutást, tök jó döntéseket tud meghozni. Pont erről beszéltünk, hogy azért 2005-ben, amikor én voltam fiatalabb, nem volt ilyen minőségű internetelérés, ilyen mennyiségű információ, ennyi okostelefonok se léteztek még, nem tudtál egy pillanat alatt részvényt venni, hanem...
Magyar nyelvű anyagok is alig voltak, tehát én 2007-től fektetek be, és én arra nagyon emlékszem, hogy akkor angol nyelvű fórumokon, angolul töltöttem le könyveket, rendeltem külföldről, magyarul így alig volt érdemi információ befektetés terén, vagy ami volt, az is nagyon rendezetlen volt.
Igen, meg a fiatalabb generáció azért valószínű most már a angol nyelvet, tehát az angol nyelv tudása ebben a generációban kicsit magasabb, mint mondjuk akár régen lehetett, főleg mondjuk a tartalmak miatt.
Abszolút.
Ezáltal is ugye tágítják a spektrumot, hogy be tudnak fektetni, honnan gyűjtik az információt.
Mi van még?
Fiatalok, nézzük most meg azt, hogy hogyan, szerintünk hogyan kellene befektetni a fiataloknak, illetve az, hogy nálunk sokkal okosabb, meg tapasztaltabb, meg hozzáértőbb befektetési szakemberek szerint mi az, amit kellene csinálniuk.
Jó, mit javasolunk? Velünk szembe ül egy fiatal befektetőjelölt, mit kéne neki általánosságban mondani, mert hogy ez egy elképzelt szitu.
Ha már úgyis benne vagyok ebbe a 19-29 éves korba, szerintem az nyilván fontos, hogy ugye tényleg feltételezzük, hogy még legalább 40 évet élünk, nyilvánvalóan itt a hosszú távú gondolkodás, ami egy nagyon fontos szempont, illetve nyilván ez a diverzifikáció. Tehát, hogyha csak kriptót, csak cipőt, csak NFT-t veszek, az nyilvánvalóan sokkal magasabb kockázati szintre visz engem, nagyobb veszélyben van a pénzem, tehát itt minél több eszközök között érdemes szétosztani. Nem probléma, hogyha valakinek van kriptója, de mondjuk akkor a klasszikus tőkepiaci befektetéseket nyilván, hogyha még 40 évben gondolkodhatunk, akkor részvényeket mindenképp érdemes tartani, mert nyilván azokkal lehet biztosabb módon nagyobb hozamot elérni hosszú távon.
Ami az én fejemben nagyon változott, hogy még fiatalabban inkább olyan dolgokat néztem, ami az elmúlt pár évben jól működött, és ezt próbáltam elképzelni, hogy a következő pár évben jól működik, és így minél több tapasztalatom lett, annál jobban kiszélesítettem azt, hogy nem azt néztem, hogy mi működött tavaly, meg 2 évvel, meg 5 évvel ezelőtt jól, hanem azt nézem, hogy mi az, ami 50 éve jól működött, mi az, ami 100 éve jól működött, és ezt próbálom elképzelni, hogy a következő 10-20-30-40 évben hogy fog működni. Tehát szerintem, hogyha kicsit így jobban nyitjuk a perspektívát, és ilyen értelemben biztosabb dolgokat keresünk, vagy kipróbáltabb dolgokat keresünk, azzal a sikerünknek a valószínűségét nagyon tudjuk növelni. Minél idősebb valaki, meg minél több pénz felett dönt, annál fontosabbá válik az, hogy nagy valószínűséggel tudjon nyereséget elérni. Tehát ezek az, hogy a valószínűségeket a saját oldalunkra állítsuk, egyre biztosabban tudjunk hosszú távon eredményeket elérni, szerintem egyre fontosabbá válik, minél több pénzről döntünk, meg minél kisebb az esélyünk arra, hogy úgy újra termeljük a befektetett összeget.
Jó, összefoglalom, a numero nulla típusú javaslat az, hogy képezzünk tartalékot, tehát tegyünk félre pénzt, hogy legyen miből befektetni. Aztán, ha már így teszünk, akkor diverzifikáljunk, ne csak egy eszközt vásároljunk, mert az túl nagy kockázat, pénzünk elúszhat. A másik az, hogy merjünk hosszú távon gondolkodni fiatalon, a lehető legjobb, hogy még egy csomó idő van, amiben lehet gondolkodni befektetőként, és ha már hosszú távon merünk gondolkodni, akkor nyugodtan lehet kockázatot is vállalni, akár az egyedi részvények, részvényalapok, ETF-ek, vagy alternatív befektetések, amik a fiataloknak oly kedvesek. És amit meg Attila mondott, az meg azért megszívlelendő, mert valóban fontosak a múltbéli események, fontos, hogy mi történt ez eddig, de ebből érdemes következtetéseket levonni arra, hogy vajon mi fog történni a jövőben, mert hogy fiatalként ráadásul nagyon jó eséllyel ebben a jövőben lesz majd az mindennapunk, az életünk, és ha már befektetünk, akkor jó lenne ebből a legtöbbet szüretelni, egy kicsit ilyen jósgömbbe tekintve. Jól gondolom?
Jól. És akkor hagyj borítsam fel az egészet,
jó,
hogy egyáltalán van-e értelme fiatalon félrerakni, vagy félrerakni annak van, de az, hogy befektetni van-e értelme, mert hogy idáig arról beszéltünk, hogy milyen befektetések, de szerintem érdemes meggondolni egyáltalán azt, hogy van-e értelme annak, hogy pénzügyi befektetéseket csinál valaki 20 éven, vagy illetve van-e értelme annak, hogy a lehető legtöbb pénz félrerakja azért, hogy majd nyugdíjas korábban legyen pénze, elcserélnénk-e a 19 és 29 év közötti élményeinket, azokat a pénzeket, amiket utazásra költöttünk, amit szórakozásra költöttünk, ami bizonyos szempontból tűnhet értelmetlennek, de igazából ez nagyon sok értékes élményünk tartozik, és hogyha én most becserélhetném azt, hogy lenne lehetőségem arra, hogy ezt a mondjuk az évtizednyi elköltött pénzt, amit szórakozásra költöttem, az most itt álljon a számlám, akár kamatos kamattal, akkor is nemet mondanék neki, mert hogy azok az élmények, amiket ezeken keresztül őrzök, azok sokkal értékesebbek annál, mint amit most a pénz tudna jelenteni.
Egyetértek. Merjünk nagyon élni az elején, és akkor az lesz az izgi, amikor már tényleg lesz számottevő bevételünk, mert hogy azért az egyetemista vagy fiatalabb felnőtt állapotban nem ritka az, hogy azért olyan sok elkölthető pénz, elszórakozható pénz sem nagyon van, és amikor már pedig mégiscsak lesz, akkor lesz az igazi izgalom, hogy képes vagy-e változtatni a korábbi mánakélés állapotáról a tartalékképző, de egyébként nem önsanyargató életre. Ez egy izgi dolog lesz, de hogy azt hiszem összefoglaltuk a...
Ezzel kapcsolatosan már nem is tudom, hol hallottam egy nagyon jó mondást, hogy kezeljük úgy a pénzünk felét, mint ha még 40 évig élnénk, a másik felét meg, mint ha 40 napig élnénk már csak, és akkor így megvan egy egészséges
balansz. Kész vagyunk, hát ez az egész podcast adás, erre kellett volna kifutni, és nem is tudtuk, hogy ez ilyen jó. Oké, fele 40 napra, másik fele 40 évre. Ez lesz a portfólió javaslat a fiataloknak. Jó. Van egy videónk?
Van egy videónk.
Warren Buffett-tól, igen, és nagyon érdekes, hogy Warren Buffett is a vagyonának a 99%-át 65 éves kora után szerezte meg, tehát ugye itt is a hosszú távú gondolkodás. 11 éves kislány egy előadáson megkezdte, hogy mit javasol, hogy mibe fektessenek a fiatalok, és ezt a videót szerintem akkor most itt alul bevágjuk, és közben meghallgatjuk, igaz?
Így van, igen. Feliratozzuk.
Feliratozzuk is pontosan, hogy angolban.
Hi, Mr. Buffett. My name is Mallory Marshall. I am 11 years old, and I am from Kearney, Nebraska. I have two questions. First, my dad would like to know if you have any grandsons my age.
How many shares of stock do you have? And I'll tell you the answer.
Also, what investment advice do you have for young people of my generation?
Yeah, well, I've got a grandson fairly close to your age, and he probably would go for a younger woman anyway, so that I will mention him to you. Mention you to him. If you're interested in financial matters, A, you've got to have something to work with. I mean, I was fortunate in that respect because my dad paid for my education. If he hadn't, I probably wouldn't have become educated if I had to pay for myself. But so I was able to save $10,000 by the time I was 21. And that was a huge, huge head start. If I hadn't been able to do that, and, you know, my first child came along when I was 22, so I mean, the family, it's much easier to save it in those teenage years if you're lucky enough to be in a family where you don't have, where your parents are taking care of your financial obligations. Every dollar then is, you know, worth making $10 or $20 later on. And so if you are interested in financial matters, getting a stake early is very useful, and getting knowledge early is very useful. So, I would say you're well on the way if at 11 you're even interested in coming to a meeting like this. And I would, if that interest is maintained, you know, I would read financial publications. I would read whatever was of interest to me. I'd be curious about how the businesses around the town of Kearney operated. I would, to the extent that you can get people to talk to you, and people usually like to talk, you know, learn about who's got good businesses in Kearney and why they're good businesses, and learn about the businesses that went out of business and why they went out of business, and just keep accumulating knowledge. That's one of the beauties of the business that Charlie and I are in, is that everything is cumulative. The stuff I learned when I was 20 is useful today. Not necessarily the same way and not necessarily every day, but it's useful. So you're building a database in your mind that is going to pay off over time. But you have to have a little money to work with. So there's nothing like getting a few dollars ahead. Stay away from credit cards. And you can have a lot of fun if your mind goes along that track as you get older. Charlie?
Well, I'm glad to see somebody that has so early shown an interest in getting ahead. There's nothing wrong with getting ahead.
And actually, she may have the best idea about getting ahead by learning the name of my grandson.
Well, there I can give the young lady some advice. Before your feelings totally take over, you should look carefully at both parents and all four grandparents.
Write Charlie and let us know how it works out.
Mit is mondhatnék két ilyen mágus után? Köszönjük a figyelmet, nem sokára újra találkozunk, a viszontlátásra, a viszonthallásra.
A viszontlátásra.
Viszontlátásra, viszonthallásra.
Ez volt a Pénzbeszél, az Investmentors podcastje. Ha tetszett, iratkozzon fel ön is, hogy ne maradjon le a legújabb felvételekről.
Ezután is kérjük fiatal hallgatóinkat, hogy osszák meg véleményüket, tapasztalataikat arról, hogy hogyan fektetnek be, hogy hogyan állnak a pénzhez, amiket elmondtunk, az mennyire van köszönő viszonyban az ő vagy a kortársaiknak a gondolkodásával. Hajrá, komment szekció!